Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk ígéjét Péter apostol első leveléből, Péter első levelének első fejezetéből, a harmadik verstől a 19. versig bezárólag. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Péter első levelében az első fejezet harmadik versétől a 19. versig bezárólag így szólít meg bennünket Isten igéje. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennünk lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikben angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptatok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedetei szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk előtted megállni és elmondani azt, hogy örvendezve vagyunk itt. Miről fakadó öröm van az életünkben? Szeretnénk elmondani, de nem mindig tudjuk. Te látod életünket, és látod, hogy mennyi minden akadályoz bennünket abban, hogy ez a reménység, ez a dicsőség, amiről apostolunk beszélt, nem válik valósággá, átható erejű, fényé az életünkben. Ezért, Úrunk, ezen az Isten tiszteleten is azért fohászkodunk hozzád, hogy dicsőítve, magasztalva téged, kérjünk szent lelkedért, kérjünk igédért, hogy azzal megszentelve, utat mutatva életünknek, kimunkáld bennünk ennek az örökségnek, ennek a reménységnek az erejét és örömét. Így kérünk, áld meg bennünket, az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját, hogy neked teremjünk gyümölcsöket ebben a világban, gazdagon. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Istenünk igéjét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 31. versből olvasom. Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 31. versben így szól Isten igéje. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Amen. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumának 15. fejezetében található példázatot vesszük végig, és még nem értünk a végére. Ugyanis aki követi vasárnaponként végig a feldolgozását ennek a jézusi példázatnak, az körülbelül elmondhatja, hogy addig jutottunk el, hogy mindenki el van veszve. Azt is láthattuk, vagy érthettük, hogy a fiatalabbik testvér elveszettsége az teljesen nyilvánvaló. Jézus ezt a példázatot úgy építi fel, és azért is ez a címe, hogy a tékozló fiú, mert egy hangsúlyos első rész, egy hosszabb rész, igazából az, ami körül megfordul a történet, ami a példázatnak a gerincét próbálja meghatározni, a fiatalabbik fiú elveszettsége az teljesen egyértelmű, és az ő története egy szépen követhető, mondhatni úgy is, hogy egy romantikus történet, amelyben nagyon sokszor felismerhetjük magunkat, de Jézus ezt a példázatot elsősorban azoknak mondta, akik méltatlankodnak afelől, hogy miért fogadja be Jézus a bűnösöket, a vámszedőket, a paráznákat, akik hozzá jönnek hallgatni az evangéliumot, amit ő hirdet, az Istent megismerni. És Jézus válaszul ezekre a méltatlankodásokra, mondja el az elveszettség példázatát. Persze ez a harmadik, ugye az elveszett juh, az első, a százból elveszett egyetlen egy juh, amiért elmegy a pásztor, és az elveszett drachma a második, amit mindent otthagyva felkeres és megkeres a tulajdonosa, az asszony, és a harmadik példázat az elveszettségre ez, amiben mi most legtöbbet az idősebbik fivérrel foglalkoztunk, és addig eljutottunk, hogy az ő elveszettsége is nyilvánvalóvá válik, pedig ott van a házban, ott van az atyánál, ő a jó fiú, de mégse tud együtt örülni az atyával, és elemeztük, hogy miért. Elmondtuk azt, hogy egy nagyon mély rabságban van az egész keresztény vallásosság, az egész keresztény egyház, különösen a tradicionális, különösen az úgynevezett tradíciók értékei mentén szerveződött vallásosság, hiszen hasonló lelki állapotban leledzünk sokszor, mint az idősebbik testvér. És nem tudunk örvendezni, mert árat kell fizetnünk azért, hogy a fiatalabbik fiú az hazataláljon az Istenhez. Amit nem mondtunk mégis, amihez hozzá kell látnunk, hogy akkor most mi van. Hogyha mi ilyenek vagyunk, hogyha mi ebbe a csapdába, ebbe az elveszettségbe kerültünk, akkor hogyan találhatunk ebből kiutat? Mi az Isten üzenete ebben a példázatban nekünk? Mert az teljesen tiszta sor, hogy nagyon nagy a baj, nagyon nagy a baj. Hiszen az idősebbik fivér a példázat végén nem megy be a lakomára. Nem megy be az örömünnepre. Hogyan szabadulhat ki az ember a saját elveszettségének a fogságából? Akkor, amikor elveszett, vagy idősebb, vagy fiatalabb testvér, tulajdonképpen hogyan lehet visszatérni az eredeti állapotba, amit Isten elgondolt és eltervezett az ember életéről. Azt tudjuk, hogy valami nem jól van, nem úgy van, ahogy az Isten gondolná vagy tervezné, legalábbis sejtjük, hogy ha az Isten jó, akkor nekünk ebben a jóságban valahol valami örömet és valami különleges békét és valami mást, valami drágábbat kellene találnunk. Először is, ahogy a példázatot végignézzük, olvassuk el Lukács evangéliumának 15. fejezetében majd újra magunknak a példázatot. A példázatot, ahogy látjuk, Isten kezdeményező szeretetére van szükségünk. Azt mondja, hogy az apa mind a két fia elé oda megy. Amikor a fiatalabbik fiú visszatér, kifejezi szeretetét azzal, hogy elé megy és beinvitálja. Nem a tornácon várja a fiatalabbik fiút, aki elment, eltékozott, eldolbézolt mindent, topogva, és nem azt várja, és nem azt mondja, hogy na itt jön az a fiú, aki engem nagyon-nagyon mélyen megbántott, és mindazok után, amit tett, szerintem ennek a fiatalabbik fiúnak hasoncsúszva kéne ide jönnie, hogy egyáltalán foglalkozzak vele. Nem ezt teszi, hanem elé megy. Kiszalad, megcsókolja, és mielőtt belefogna a vallomásba, azelőtt behívja, vagy elmondja, hogy mi az, amit ad neki, vagy akar neki adni. Bőkezű szeretet, a tékozló életből visszatérő fiatalabbik fiú életvitelének a megbánását sokkal, tehát elősegíti, könnyebbé teszi az, ahogy az atya felé nyit. Az apa a mérges, a neheztelő idősebbik fiú elé is oda megy, és könyörög neki, hogy menjen be az ünnepségre. Ezzel kifejezi, hogy kezdeményez, az atya kezdeményező szeretetére van szükség ahhoz, hogy visszataláljon a vallásos ember is az Istenhez. Mert vallásos emberként lehetünk elveszettek, és nem találhatunk vissza az Istenhez, hogyha ő maga nem kezdeményezi ezt. Ezzel Jézus kifejezés megmutatja az akkori vallásos embernek, a farizeusnak, az írástudónak, hogy van remény. Van remény a farizeusnak is, van remény az írástudónak is, mert Isten kezdeményező szeretete nem csak a megtérő fiatalabbik testvérre igaz, hanem ugyanúgy megvan az elveszett idősebbik testvér felé is. Meglepő. Meglepő az apának ez a könyörületessége, különösen, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy érezték, hogy látták ezt akkor az akkori emberek, akkori vallási vezetők, akik tulajdonképpen Jézust meg fogják ölni. Az akkori farizeusok, az akkori írástudók, az akkori vallási meghatározó személyiségek, Jézus ezt tudja, keresztre fogják Jézust feszíteni. És Jézus mégis egy olyan példázatot mond, amiben azt látjuk, hogy feléjük is ugyanúgy nyit, ugyanolyan kezdeményező, magatartású az Isten, az Atya a példázatban, mint a tékozló fiú felé is. Az idősebbik fiú nem kárhoztatásban részesül, hanem könyörületes szeretetben. Azért teszi ezt Isten, hogy elforduljon attól, ami benne önigazultság, ami harag, ami elválasztja tulajdonképpen az Istentől, és vissza tudjon találni. Jézus halálos ellenségei felé fordul ezzel a szeretettel, Jézus halálos ellenségeit védelmezi ezzel a szeretettel. Nem ítélkező, mi se legyünk azok. Ne legyünk ítélkezőek, nem csak a vadócokkal, a zabolátlanokkal, a tékozló fiúkkal szemben ne legyünk ítélkezőek, ne legyünk ítélkezőek a farizeusokkal szemben sem, a megkeményedett vallásos emberekkel szemben sem szabad ítélkezőnek lennünk. Istent akkor találjuk meg, ha rájövünk, hogy ő előbb keresett minket. És ne feledjük, ezt nagyon sokféle módon tudja megtenni. Néha hirtelen, egy drámai módon ugrik be az ember életébe, egy pillanat az egész, ezért szokták sokan mondani, hogy tudják a megtérésük időpontját, amikor megszólított őket Isten, amikor eléjük toppant Isten. Néha csendes víz módján van jelen az ember életében, amelyet búvópatakként néha észrevesz, néha nem. Néha elsöprő szeretettel ölel át, amely félretol mindent az útból, amely addig akadály volt a vele való közösségre, néha csendes munkával bontja le a saját magunk által épített falakat. Honnan tudhatjuk, hogy jelen van az életünkben? Ha érezni kezdjük az elveszettségünket, és ki akarunk lépni belőle, akkor abban a pillanatban megtapasztalhatjuk. Akkor észrevesszük, hogy egy vágyat elfojtottunk magunkban, és mi szorítottuk ki Istent az életünkből. És ahogy elindul ez a folyamat, észrevesszük, hogy Isten mellettünk áll. A példázatban, ugye itt tulajdonképpen a bűnbánatról van szó, a példázatban azt is megmutatja Isten, hogy a bűnbánatunknak különböző szintjei vannak. Sokféle módon lehet a bűnt megbánni, vagy azt a dolgot, ami elválaszt Istentől. Elsősorban ez a cselekedetek szintjén mutatkozik meg. Amikor a kisebbik fiú hazatér, van egy hosszú listája, ugye, amit ő magában a disznó vájúnál már felállít, hogy mit fog tenni. Van egy lista a cselekedetek menetrendjéről, van egy terv arról, hogy hogyan. Gyakran így gondolkodunk, ha egyenesbe akarok jönni, akkor először is előveszem a bűnrajstromomat, és minden tételért bocsánatot kérek. Igen, a bűnbánat itt kezdődik. De Jézus szerint ennél sokkal mélyebbre kell menjen. Mert a bűnbánó listák az idősebbik testvéreken nem segítenek. Azokon, akik tulajdonképpen azt mondják, hogy én soha nem szegtem meg egyetlen egy parancsolatodat sem, akkor milyen bűnbánó listát tudna felállítani valaki? Idősebbik testvér azt mondja, én ilyen vagyok. Én egy parancsolatodat sem szegtem meg. És figyeljünk arra, hogy az apa ezt nem cáfolja. Ez igaz. Jézus jelzi, hogy az idősebbik testvér élete erkölcsi szempontból kifogásolhatatlan. Nincsen erkölcsi szempontból olyan dolog, ami miatt ő eltávolodhatna az Istentől. Tehát hogyan menekül meg az, akinek nincs a rovásán semmi, és mégis elveszett? Félreértések véget, a történet a bűn és az üdvösség metaforája, de nem lehet minden szavát szó szerint venni, tehát nem tudjuk szó szerint értelmezni. Sem Jézus, sem más Biblia szerző nem utal egyszer sem arra, hogy van bűn nélküli ember. Mert ilyen nincs. Éppen arra próbálja felhívni a figyelmünket, hogy a bűn gondolatkörében ne ragadjunk le a magaviseleti hiányosságoknál. A farizeusok, hogyha bűnbe estek, akkor követtek egy menetrendet, rettentően érezték magukat nyilván, és bánkódtak a bűnük fölött. Büntetést szabtak ki magukra, elsiratták saját gyengeségüket, és aztán továbbra is megmaradtak idősebb testvérnek. A bánkódás számukra számunkra sokszor csak egy üdvözítő projekt, amin végig megy az ember, és az a helyzet, hogy ez az igazi, a baj igazi lényegét nem érinti. Mi az igazi baj? Az igazi baj, ugye, ahogy már mondtuk, az idősebbik fiú jó tettei, jó cselekedetei által fölött érzett büszkesége, az az igazi baj, hogy ő ezzel ki akarja kényszeríteni az üdvösséget az atyától. Az az ő baja, hogy ebből kifolyólag emésztő bizonytalanságban van, vagy ő magát nem érzi elég jónak az üdvösségre, vagy az Istent nem érzi elég erősnek és elég hatalmasnak ahhoz, hogy ennek ellenére üdvözítse őt. És ahhoz, hogy ezt mindig bizonyítsa, legtöbbször el kell nyomni a másokat, másokat kisebbé kell tennie. Nem a bűn, hanem a pokolian jó cselekedetek választják el Istentől. Mit tegyünk tehát ahhoz, hogy üdvözülhessünk? Pusztán jó cselekedetekkel, vagy pusztán bűnbánattal idősebbi testvérek maradunk. Ennél tovább kell lépnünk. Ha valóban keresztényekké akarunk válni, akkor meg kell bánnunk a jó cselekedeteinknek a mozgató rugóját. Tovább kell lépnünk, meg kell tanulnunk megbánni a bűnt, amely minden bűnünk és minden jóságunk mögött ott van. Ha mögé tudunk látni, hogyha megértjük, hogy azt, amit akarunk, azt a saját megváltásunkra akarjuk, ha azt, amit szeretnénk tenni, azt a saját önmegváltó, önmegigazító gondolataink miatt tesszük, jó és rossz cselekedeteinkkel egyaránt Istent akarjuk manipulálni vagy kicselezni, akkor jutunk a lényeghez. Ha megérted, hogy a rosszaságnak nem a jóság az ellenszere, akkor minden megváltozik. Egész látásmódod változik meg. Ezért hívja újjászületésnek a Biblia, ezért mondja Jézus újjászületésnek, amikor Nikodémussal beszél, mert az egész élethez és az egész környezethez való viszonyod változik meg. Olyannyira, hogy gyakorlatilag radikálisan újjá változol te magad is. Ez azonban még mindig csak a küszöb. Jézusnak a tanítása, Jézus tanításának van egy szíve. És ehhez a szívhez kell eljutnunk valahogy, mert amikor ezt látjuk, vagy ezt tesszük, akkor még csak azt tudjuk, hogy mitől kell elfordulnunk, és azt, hogy mihez kell odafordulnunk, azt még nem tudjuk. Mivel elég jól körbejártuk már ezt a témát, gondolom mindenki érzi, hogy mi az, amitől el kell fordulnia. Nézzük meg, hogy mi az, amihez oda kell fordulnunk. Ebben a bibliai részben, mint ahogy mondtam az elején, három történet van, ami az elveszettségről beszél. Lukács 15 elbeszél egy juh elvesztésének a példázatát. 100-ból a pásztor, ahelyett, hogy beletörődne ennek az egy juhnak a hiányába, és 99-nek örülne, mindent félredob, és elmegy azért az egyetlen egyért. Aztán pedig összehívja mindenkit, és azt mondja, hogy örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. A második történet egy elveszett drachmáról szól. Az asszonynak van 10 ezüstérméje, ez egy egynapi bér körüli érték, nem is a nagy értéke a fontos, hanem az, hogy nem törődik bele abba, hogy elveszett a 10-ből egy, lámpás gyújt, és minden tűvé tesz, mindent felforgat ahhoz, hogy megtalálja, és mikor megtalálja, összehívja a barátnőit, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. A harmadik pedig a tékozló fiú története, és mindegyikben van hasonlóság. A hasonlóság a következő, mindegyikben van valami, ami elveszett, bárány, pénz, fiú, és mindegyikben van, aki ezt elveszti, akinek a tulajdona, ugye a pásztor, az asszony és az apa, és mindhárom esetben visszakapják a tulajdonukat, És mindegyik történet öröm ünneppel zárul. Ezek a hasonlóságok. Ám a tékozló fiú példázatában van valami, ami mégis élesen különbözik a másik kettőtől. Van valami, ami nincs benne. Azokban ugyanis valaki keresni kezd. Fáradhatatlanul, mindent ott hagyva, elmegy és keres. Nem törődik semmilyen akadállyal. És ugye a harmadik történetben is azt várnánk, hogyha végigolvassuk, hogy hát akkor valaki majd csak elindul. Nem? Valaki majd csak elindul, hogy megkeresse azt az elveszett fiút. De nem. Ez meglepő. Meglepő volt az akkori sokaságnak is. Minden Bibliát végigolvasó embernek ez a történet itt egy meglepő hiányosságot tartalmaz. Furcsa paradoxon, de így van. A három parabola mellé, egymás mellé helyezése, vagy a két parabola mellé helyezése a harmadik példázatnak felveti a kérdést, hogy de kinek kellett volna elmenni, megkeresni azt a fiút? Jézus jól ismerte a Bibliát, ismerte Káin és Ábel történetét is, és a többiek is ismerték, és ott tudjátok, azt mondja Káin, őrizője vagyok-e én a testvéremnek? És erre Isten azt mondja, hogy igen. Igen, őrizője vagy te a testvérednek, és ezt nem jól tetted. Nem mentél érte. Van egy történet, amiből filmet is forgattak, az a cím, hogy egy testvér, egy Vietnámba szolgáló katona eltűnik, és az otthon maradt testvére elindul és megkeresi. Tulajdonképpen mindenki ismeri, az ellenség se bántja, próbálják segíteni, és úgy terjed el róla, azt terjed el róla, hogy ő a testvér, the brother. Testvér, aki elmegy megkeresni a testvérét. És hát nem ez kellett volna ebben a példázatban is, hogy legyen? A nagyobbik fiú így kéne, hogy szóljon, hogy apám az öcsém butaságot csinált, és összeomlott az élete, de megyek, megkeresem és hazahozom. És ha elköltötte az örökséget, mert valószínű, hogy elköltötte, akkor majd a saját pénzemen visszahozom. A saját költségemen, és az a helyzet, hogy valóban így van, mert más költségen nem tudja visszahozni. Hiszen ugye emlékszünk, az apa megosztotta a vagyont. A kisebbik fiúnak odaadta, ami az övé, és ami megmaradt, az már az idősebbik fiújé mind. A minden vagyonrész, ugye az egyharmad elment a fiatalabbiknak, a kétharmad rész, a családi birtok megmaradt része, az egész, a gyűrű, a köntös, a hízott borjú, az mind az idősebbik fiújé. Hosszú időn keresztül, amikor ezt a példázatot elemezték a biblia kutatók, arra a következtetésre, tehát azt a következtetést vonták le, hogy a példázatban a kisebbik fiú visszatéréséhez nem kellett semmi áldozat. Az egy ingyenes dolog volt, a kisebbik fiú felkínálta a kárpótlást, hogy ő majd visszatéríti, amit eltékozott és visszaszerez mindez, és az apa nem fogadja el. És a családba való visszakerülés tehát ingyenes. És ezt azt mutatja, mondják sokan, hogy a megbocsátás és a szeretet az mindig ingyenes és feltétel nélkül való. Ezt szoktuk mi is mondani. Feltétel nélküli megbocsátás. Igen ám, csak hogy ez a történetnek nagyon leegyszerűsítése. És az egész emberi történetnek a leegyszerűsítése. Ugyanis, ha valaki mondjuk valami rosszat tesz nekünk, valamit összetör, valamit elvesz, valamit elveszít, akkor azt mondjuk neki, hogy jó, fizesd meg. Kifizeted nekem azt, amivel tartozol. Vagy megbocsátunk neki, és akkor mi vesszük meg? Mi fizetjük ki? Azt, ami összetört, azt, ami elveszett. De képzeljünk el egy súlyosabb helyzetet, amikor mondjuk valaki a becsületünkön ejt foltot, vagy úgy bán meg bennünket olyan dologgal, amit úgy nem lehet megfizetni. Két választásunk van, vagy elkezdünk tücsköd békát hordani rá, és ezzel felmentjük magunkat, mert hogy ő volt az, aki ezt tette velem, és ezzel mi tisztára mossuk magunkat, vagy megpróbáljuk, vagy megbocsátunk neki, de akkor viszont már nekünk kell az egészet elhordozni, és jóvá tenni, vagy helyre tenni. Tehát a tettes felé a megbocsátás igen, mindig ingyenes. Keresztény gondolkodásban is, mindig feltétel nélküli. De annak, aki megbocsát, annak sokba kerül. Az igazi megbocsátás tehát tényleg ingyenes, nem függ attól, hogy megérdemli-e az, akinek megbocsátunk. Ha feltételhez van kötve, akkor már nem feltétlen könyörület, akkor már nem feltétlen megbocsátás. De annak, aki adja, annak, aki teszi, annak mindig fizetnie kell. A példázat első felvonásában láttuk, hogy az atya megbocsát a fiúnak, az apa megbocsátása ingyenes, a második felvonásban pedig azt látjuk, hogy mi ennek az ára. A kisebbik fiú ingyen visszafogadást kap, és a báty fizet érte. Méghozzá sokat, az apa megbocsátott, de valakinek ezért áldozatot kell hoznia, és nem volt más út, csak a nagyobbik testvér áldozata. Hiszen a nagyobbik testvér vagyonából történt az ünnepség, a nagyobbik testvér vagyonából fizették ki a hízott borjút, ruhát, az is, hiszen örökségként az övé lesz. Tulajdonképpen az övé. De a történetben nem egy valódi nagyobbik testvér van. Mert ez a történetbeli nagyobbik testvér nem hajlandó fizetni. A valódi nagyobbik testvér bármennyit hajlandó lenne fizetni azért, hogy megtalálja a testvérét. Szomorú látni, a kisebbik fiú bátyja egy farizeus, de a mi bátyánk, a mi idősebb testvérünk nem. A mi testvérünk Jézus Krisztus. Azért alakítja Jézus így a történetet, hogy elképzeljünk egy igazi idősebb testvért. És kezdjünk vágyni utána. És ő létezik. Nekünk van idősebb testvérünk. Van. Gondold el, hogy kire van szükséged. Olyan testvérre vágyunk, aki csupán a szomszédországba hajlandó értünk menni, vagy a szomszéd városba, faluba. Olyan testvérünk van, vagy olyan testvérre vágyunk, aki otthon talán még megvár bennünket, vagy nem zárja be, vagy nem csapja ránk a telefonkagylót, vagy az ajtót. Vagy olyan testvérre, aki nem csak egy bizonyos összeget hajlandó kifizetni értünk, hanem az egész életét odaadja értünk. Az egész életét odaáldozza azért, hogy visszavigyen bennünket Isten családjába. Az egész életét, mert olyan nagy a tartozásunk. Akár idősebbik testvérként, akár fiatalabbik testvérként élünk, vétkeztünk az apa ellen. Megérdemeljük azt, hogy elidegenedünk, elszigetelődünk, megérdemelnénk a visszautasítást is. Ennek csak részleteit kapjuk néha. Ez hát a történetnek a lényege. Van megbocsátás, de a megbocsátásnak ára van, és valakinek fizetnie kell. Csak a nagyobbik testvér segítségével tudjuk visszakapni az életünket. Csak a nagyobbik testvér segítségével tud visszatérni a fiatalabbik a családba. Csak a nagyobbik testvér áldozatával tudunk mi is visszatérni. A mi igazi bátyánk viszont megfizette ezt a tartozást. Jézusról leszették a köntöst, hogy mi egy meg nem érdemelt méltóságba öltözhessünk. Jézus a kereszten számkivetett lett, hogy átkozott, aki a fán függ, hogy mi kegyelemből ingyen Isten családjába visszatérhessünk. Azt írja Péter apostol, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Hogyan válthat át a szívünk működése félelemből, haragból, szeretetbe, örömbe? Ahogy Péter írja, hogy amiben örvendeztek is. Hát így. Meg kell, hogy érintsen bennünket ez a szeretet. Meg kell, hogy érintsen, hogy belássuk, milyen sokba kerültünk mi. Milyen sokba került a mi megtalálásunk. A farizeus és a Jézusban hívő között az a különbség, hogy a szívében belül a motiváció más. A farizeus szorongatja a jóság, szorongatja a kényszer, hogy kontrolláljon, hogy tegyen. Nem hisz benne igazán, de dühös, mert akar. Úgy gondolja, hogy nem szerető atya az Isten, hanem szigorú főnök. De a valódi keresztények látnak valamit. Látnak valami mást, szívük átalakult. Szívünkben ott van végre a tudat, az értelem, hogy Isten mennyire szereti őket. És hogy megnyugodhatnak ebben a szeretetben. Hogy átölelheti őket ez a szeretet. Nem tudom, hogy a mi életünkben mennyire van jelen. Emberi példák vannak, amik talán az életünkben, a ti életetekben utaltak erre már. Láthatóvá tették. Az, amikor valaki úgy szereti a másik embert, hogy az nem érdemli meg, és mégse bírja elhinni, hogy tényleg van ilyen szeretet, hogy engem így szeretnek, de a kitartó szeretet az előbb-utóbb győz. Jézus Krisztusnak a szeretete valahogy így kerülhet közel hozzánk, hiszen ő minden erejét birtokolja a világnak. Minden részébe be tud lépni. Ezért mondja a Filippi levélben, hogy megüresítette önmagát és szolgai formát vett föl. Lemondott az örökségről, lemondott arról, hogy kiváltságos legyen, azért, hogy bennünket kiváltson. És ez a tudat, hogy ezt mind értünk tette, ez átformálhatja az életünket. Egy ilyen Istennek, mi felajánlhatjuk magunkat feltétel nélkül. Az önzetlen szeretet, az kisöpri az ember szívéből a kételkedést. A szeretet minden félelmet legyőz. A fiatalabbik vagy idősebbik testvér minden bátortalanságát, vagy minden kétségét, minden elveszettségét. Úgy tűnik, választás előtt állunk. Választás előtt állunk, elfordulunk Istentől, hogy a szívbéli vágyainkat kielégíthessük, saját gondolatainkat követve próbáljunk önmegváltást nyerni. Vagy megragadhatjuk az Istent, és megláthatjuk Isten értünk hozott áldozatos szeretetét. Ez egy gyönyörű dolog. Ha meglátjuk Isten szépségét, ha meglátjuk ennek a szeretetnek a ragyogását, akkor akár idősebb testvérként, akár fiatalabb testvérként rádöbbenünk arra, hogy nála van a mindennél nagyobb szeretet, az a nagyság, az a vigasztalás, az a dicsőség, amit eddig máshol kerestünk. És ez a ragyogás, ez a szépség, ez kioltja a félelmünket. Ne féljünk hát. Egy egészen más, sokkal hatalmasabb erejű reménységünk van. A világ ura, a világ ura ennyire szeret bennünket. Nincs mitől félnünk. Az Úr gyönyörűsége, az Úr szépsége abban rejlik, hogy megláttatja a mi szabadulásunkat és a mi szabadításunkat. És így lehetünk idősebb testvér, szorongó helyzetéből így léphetünk át egy felszabadult, Istennel és az Atyával együtt örvendező közösségre és életbe. Hogyan tudjuk kicsit magunk számára érthetőbbé, magunk számára követhetőbbé tenni ezt az érzést, mert eddig csak érzésről volt szó, azt még majd megnézzük később. Egyelőre gondolkozzunk el ezen. Ragadjuk meg a megváltást. Amen. Úrunk Istenünk, nagyon jó látnunk, hogy mennyire kitartóan szeretsz bennünket. Mennyire sokat teszel azért, hogy megértsünk téged. Hogy ezáltal megérthessük megváltozva értelmünkkel, hogy mi a te akaratod, és hogy ebben békességünk és nyugalmunk legyen. Szeretnénk eléd tárni, Urunk, szívünk minden bizonytalanságát, keménységét, szívünk minden szeretetlenségét. Szeretnénk félelmeinket, szorongásainkat, kétségeinket is eléd tárni. Nem a mi érdemünk, nem a mi kegyelmünk, a tiéd. Szeretnénk ebbe belehelyezkedni, belesimulni, hogy feltöltődjön az életünk a megbocsátás, a szeretet és a reménység erejével. Hogy úgy tudjunk rá tekinteni, mint arra a testvérre, aki eljött értünk, aki hatalmas áldozatot hozott értünk. Teljesen mindegy, hogy milyen elveszettségben élünk. Hogy az értékek egészen megváltozzanak az életünkben. Hogy a drága arany vagy ezüst, ami sokszor olyan fontos számunkra, elhalványodjék, és a szeplőtlen, hibátlan báránynak a vére, az ártatlanul kiontott áldozat, ereje megváltoztassa az életünket. Tudjunk szembenézni ezzel az erővel, felvértezve, életünk minden próbatételével, minden gondjával. Tudjunk másképp látni. Lehessen a hasznunkra bármi is az, ami történik velünk. Ne sújtson le bennünket, ne legyünk elkeseredettek, hanem emeljük fel fejünket, látva, hogy közel az üdvösségünk. Így kérünk magunkért, így kérünk egymásért, családjainkért. Így kérünk közösségünkért, a gyülekezetért. Bátoríts, vigasztalj, kovácsolj össze bennünket. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, szükségünk van rád, Urunk. Hadd tudjunk hozzátérni ebből az elveszettségből. Kérünk, találj meg bennünket. Gyere értünk. Jézus Krisztus nevében így kérünk minden élet gyászára vigasztalódást, minden betegségre gyógyító lelk, szentlélek jelenlétet, hadd lehessünk egymásnak az evangélium hírvivői. Jézus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk.
Ámen. Uram, köszönöm, hogy meghallgatod, aki nem mondott imádságokat is. Kérlek, hogy imádkozz velünk, amikor a tőled tanult imádság szavaival fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.